Köszöntöm Önöket, az Indexen a kibeszélőt látják, és miután még mindig tart az Európa bajnokság, a foci EB, ezért arra gondoltunk, hogy érdemes lenne utána nézni annak, bár a magyarok szájíze már egy kicsit megkeseredett, hogy hogyan is áll össze egy Európa bajnokság. Mit lehet ezzel nyerni, már nem sport értelemben, hanem gazdasági értelemben, mennyire bonyolult ez, mennyire nehéz, és mit hozhat egyébként maguknak a játékosoknak. Na, ezeknek a kérdéseknek a tisztázására kértem meg vendégünket, Szabados Gábort, sportközgazdászt, hogy jöjjön el, és öntsünk tiszta vizet a pohárba. Szóval adódik a kérdés, hogy megéri EB-t rendezni?
Természetesen megéri, mondhatnánk, hogy különben nem is csinálná senki. Elsősorban az UEFA-nak éri meg. Tehát az UEFA-nak ez egy óriási üzlet. Ugyanúgy egyébként, ahogy mondjuk a NOB-nak a nyári olimpia, téli olimpia, vagy éppen a FIFA-nak a labdarúgó világbajnokság. Tehát értelemszerűen a jogtulajdonosnak ez egy óriási üzlet, de a rendező országnak is megérheti, ha jól csinálják. A németek általában jól szokták csinálni az ilyet, és egész biztos, hogy nekik is meg fogja érni. Nyilván nekik inkább járulékos hasznok miatt éri meg, nem a közvetlen bevétel miatt, de azt gondolom, itt majd nyilván belemegyünk a részletekbe, nagyon jól megvan ez az Európa-bajnokság szervezve, úgy, hogy tényleg Németországnak is ez egy nagyon hasznos esemény legyen.
Mi egy ilyen hatalmas rendezvénynek, vagy melyek a buktatói?
Az UEFA részéről gyakorlatilag nincsen buktató, ők tulajdonképpen a legnagyobb bevételeket vállalják, és a legnagyobb kockázatokat meg szépen áthárítják a rendező országra. Tehát itt a rendező országnak vannak kockázatai, az, hogy egyszerűen túl sokat költ, és azok a várt hasznok, amelyek miatt belevág a rendezésbe, azok nem valósulnak meg. A németek nagyon okosan rendezték meg ezt az Európa-bajnokságot, vagy rendezik, mert hát még ugye mindig folyamatban van. Ugye vissza kell menni egy kicsit az időben, 2006-ban rendeztek egy labdarúgó világbajnokságot, és arra felépítettek, vagy felújítottak nagyon sok új stadiont, hol teljesen újat építettek, hol csak jelentősebb renoválás volt, és gyakorlatilag azokat ugye folyamatosan tudták utána használni a Bundesligában, a Bundesliga nézőszáma jelentősen megnőtt, tehát már ez egy óriási pozitív hozadék volt, a német futball bevételei megnőttek a labdarúgó világbajnokság után, és most tulajdonképpen ugyanezekben a stadionokban rendezik meg ezt az Európa bajnokságot. Kis módosítással volt olyan stadion, ami kiesett, volt, ami bekerült újként, de a lényeg az, hogy az infrastruktúrára különösebb összegeket most nem kellett költeni, tehát gyakorlatilag úgy rendezik meg ezt az Európa bajnokságot, hogy a legnagyobb költés, ami az ilyen nagy sporteseményekhez kapcsolódik, az infrastruktúrális költség, az itt tulajdonképpen nincsen, vagy csak nagyon minimális, a rendezési költségek a jelentősebbek, viszont ez így önmagában egy sokkal-sokkal jobban megérő üzlet nekik, hogy így a költségeket tudták minimalizálni, és az a közvetlen bevétel, ami az odaérkező turistáktól érkezik, illetve az óriási imás hatás, ami Németország számára megvalósul ezen az EB-n, az hosszú távon tudja hasznossá tenni ezt az eseményt.
De mi van akkor, hogyha mondjuk egy olyan ország rendez, amely korábban még nem rendezett, mondjuk eltekintünk a németektől, és ugye jelentős infrastruktúrális beruházásokat kell végrehajtani. Azokkal hogy fog járni, vagy hogy járhat? Ugyanúgy, mint ahogy járt például Görögország az olimpia megrendezését követően ezekkel az épületekkel?
Hát éppen ezért nagyon nagy feladat az, hogy úgy megtervezni ezeket a létesítményeket, és most ne csak magukra a sportlétesítményekre gondoljunk, hanem olyan kiegészítő infrastruktúrális elemekre, mint közlekedési fejlesztések és egyebek, amelyek szintén ugye szükségesek ahhoz, hogy ezt az óriási embertömeget mozgatni lehessen. Tehát ezt úgy kell mindig megtervezni, hogy nem azt kell nézni, hogy mire van szükség az olimpiához, labdarúgó EB-hez, labdarúgó VB-hez, hanem nekünk a rendező országnak mire van szükségünk, milyen utakra, milyen fejlesztésekre, milyen sportlétesítményekre, és arra kell ráilleszteni az adott sportesemény. Mert ha ezt fordítva csinálják, tehát a sportesemény van a fókuszban, és akkor utána állnak neki gondolkodni, hogy na most mit csináljunk ezekkel a stadionokkal, akkor az sokkal rosszabbul sül el. Nagyon jó példa itt az aténi olimpiát, azt gondolom ezért nagyon sokan ismerik, de például mondjuk a brazíliai labdarúgó világbajnokság, ugye 2014-ben volt Brazíliában labdarúgó világbajnokság, ezt azért jó példának mondani, mert az ember azt gondolná, hogy Brazíliában nem lehet úgy stadiont építeni, hogy ezt utána ne használják ki, hiszen tényleg a futball egyik ős hazája, és mégis több olyan stadiont is felépítettek arra a labdarúgó VB-re, olyan városban, ahol harmadosztályú a legmagasabb osztályban játszó csapat, és egyszerűen nem tudják kihasználni azokat a stadionokat, amiket a futball VB-re építettek, most ott árvulnak és pusztulnak el. Tehát ilyen értelemben mindenhol lehet hibákat elkövetni. Tényleg az a lényeg, hogy úgy megtervezni ezeket az infrastruktúrális fejlesztéseket, hogy azt az esemény után ki tudja használni a rendező ország.
Ugye az is kérdés, vagy legalábbis vitatárgyát képezi, hogy 24 csapat vesz részt, hogy vajon ezt bővítik-e felfele? Van ilyen irányú nyomás?
Jelen pillanatban azt gondolom, hogy nincs, ez még ugye csak a harmadik olyan Európa-bajnoksággal 24 csapat van, tehát nem tartom azt valószínűleg, hogy itt most nagyon rövid időn belül növelnék ezt a létszámot. Maga a bővítés, ez egy nagyon pozitív lépés volt az UEFA részéről. Egyértelműen látszik az, hogy az európai labdarúgás fejlődött annyit, hogy a 16 csapatos Európa-bajnokság már kevés volt, és a 24 csapat az abszolút, annak megvan a létjogosultsága, tehát úgy töltik fel ezt a 24-es mezőnyt, hogy nem lógnak ki csapatok. Látjuk, hogy például az a Grúzia, amelyik ugye a Nemzetek Ligája D-divíziójából érkezett, és a D-divíziójából érkezett, és hát azt gondolhatta volna az ember, hogy ki fognak lógni erről az EB-ről, megverték a portugálokat, továbbjutottak, most ugye éppen a spanyolokkal szemben kiestek, de ők is teljesen felnőttek a feladathoz, tehát a 24-es bővítés az nagyon jól működött. Hosszabb távon persze elképzelhető, hogy ezt akár tovább akarják bővíteni, jelen pillanatban ezt nem tartom reálisnak.
Említettem például a grúzokat. Mit jelent mondjuk kisebb csapatok számára egy Európa-bajnokság, vagy annak a csapatnak a játékosai számára? Ez egy kiugrási lehetőség, vagy itt is csak a nagyokat, a sztárokat figyelik?
Egyértelmű, hogy minden ország futballja számára, most ugye kisebb országokról beszélek, minden kisebb ország futballja számára óriási lehetőség egy ilyen EB-n való részvétel, felrakhatják magukat a térképre, növelhetik az adott ország futballjának a presztízsét. Ezt mi magyarok is átéltük, ugye 2016-ban jutottunk ki hosszú-hosszú idő után egy nagy világeseményre, és tényleg lehetett érezni azt, hogy a magyar futballnak egészen megváltozott onnantól fogva a megbecsültsége. Ehhez ugye hozzátartozik az, hogy utána következő két Európa-bajnokságra is kijutottunk, közben ugye erre a mostanira is, a Nemzetek Ligájában jól szerepeltünk, a Ferencváros jól szerepelt a nemzetközi kupákban, tehát nyilván itt több hatás is érvényesült, de az, hogy egy ilyen Európa-bajnokságra kijut egy válogatott, az tényleg egy ilyen kis országnak óriási lehetőséget jelent, hogy saját magát jobban eladja, és megbecsültebbé tegye, egy magasabb polcra helyezhesse. A játékosoknál azt azért figyelembe kell venni, természetesen nagyon sokan megmutathatják magukat a nemzetközi porondon, de ez alapvetően majdnem inkább csak a szurkolóknak szól. Tehát ha arról beszélünk, hogy mondjuk hogyan tudnak nagy külföldi csapatokhoz igazolni ezek a játékosok, ma már egészen máshogy zajlanak ezek a dolgok, mint régen. Tehát régen ilyen válogatott mérkőzéseken jól el tudta adni magát egy játékos. Ma már olyan módon figyelik a nagy klubok a világ összes játékosát, nem személyesen, hanem jellemzően olyan adatbázis szoftverekkel, tehát egy sportigazgató Münchenben, Milánóban, bárhol kinyitja a laptopját, és minden adatot lát mindenkiről, pontosan tudja, hogy akár mondjuk itt Magyarországon az NB1-ben melyik játékos mennyit futott, hányat passzolt, hány percet játszott, és így tovább, és így tovább. Nincsen igazán arra szükség, hogy a válogatott meccsen adják el magukat, de természetesen, hogyha mondjuk a keresnek egy bizonyos profilú játékost, kidob az adatbázist 3-4 ugyanolyan statisztikai adatokkal rendelkező játékost, és az egyik mondjuk az, aki itt az Európa-bajnokságon rugott egy gólt, vagy valamivel felhívta magát, akkor nyilván ezzel ki tudja magát emelni a tömegből, de ez nem azt jelenti, hogy aki itt játszik az EB-n, az egyből csillag lesz, mert egyébként úgy is azt számít, hogy a klubjában mit teljesít.
Azt is mondják, hogy az UEFA-n is erőteljes a nyomás, hiszen gyakorlatilag az egész éves szezon úgy van megcsinálva, mintha végig mindig foci van, foci minden hétvégén. Mi történne akkor, hogyha mondjuk az UEFA-nak valamilyen módon csökkentenék ezt a jogát, lehetőségét? Mennyit bukna ezzel? Van-e nyomás az UEFA-n, hogy ezt az őrületes hajszát ezt föntartsa az egész év folyamán? Magyarán van-e olyan lobby érdek, amely afelé tolja, hogy de, kell, mert fogadni szeretnénk például?
Belső nyomás van, külső nyomás nincsen. Az UEFA-nak a saját érdeke az, hogy minél több mérkőzés és a versenysorozatok, minél több versenysorozat, minél bővebb versenysorozatok legyenek, mert neki ebből van a bevétele, ebből tudja pörgetni az egész bizniszt. Hozzáteszem, hogy ezeknek a bevételeknek egy jelentős részét vissza is forgatják a labdarúgásba, nyilván nem az összeset, de egy jelentős részét vissza is forgatják például kisebb országok futball projektjeinek a támogatására, de a saját belső érdekük az, hogy minél több mérkőzés legyen. Tehát ezért van az, hogy ugye a Bajnokok Ligáját is bővítik, ezért van az, hogy most már 3 nemzetközi versenysorozat van, tehát az Európa Liga mögött megjelent a Konferencia Liga, Tulajdonképpen az Európa-bajnokság bővítése is visszavezethető erre is, ezért van az, hogy a Nemzetek Ligájával tulajdonképpen a válogatott meccseket is a saját hatáskörébe bevonta az UEFA, és tényleg gyakorlatilag most már ott tartunk, hogy az év 365 napjából szinte minden héten van valamilyen rendezvény. Nyilván a hétvégék azok ugye jellemzően fenn vannak tartva a nemzeti bajnokságoknak, és jellemzően ugye hétköznap vannak azok a mérkőzések, amelyek az UEFA érdekeltsége alá tartoznak, de természetesen az UEFA-nak célja az is, hogy a nemzeti bajnokságok is minél jobban pörögjenek, tehát az egész futballrendszer az tényleg mondhatjuk, hogy a legkomplexebb és legátfogóbb sport versenysorozat, minden sportágat figyelembe véve, legfeljebb csak a tenisz lehet talán példának mondani, aminek van egy hasonló lefedettsége, de ez egyértelműen azt jelenti, hogy tulajdonképpen most már nagyon-nagyon kevés a lehetőség arra, hogy ezt bővíteni lehessen, mert fizikailag ez nagyon nehezen fér bele. Nem hinném, hogy bármilyen nyomás lenne, ami ezt visszafele, tehát hogy az UEFA valahogy elveszteni a lehetőségét arra, hogy ennyi mérkőzést rendezzen, legfeljebb a növekedést lehet megállítani, tehát azt mondani, hogy akkor most már többet ne préseljünk bele, de még egyszer mondom, ez nem valamiféle külső nyomás bármilyen partnertől, ez a saját belső nyomása az UEFA-nak, mert ő úgy tud minél több bevételt elérni, ha minél több a mérkőzés, ugye jellemzően televíziós bevételek és szponzori bevételek képezik a legnagyobb bevételeit, és nyilván a televízió is akkor tud többet fizetni, ha még több a mérkőzés.
Igen, ezt akartam még kérdezni, hogy lebentsük már fel a fájtlat, hogy milyen bevételei származnak mindebből az UEFA-nak.
A legnagyobb bevételi forrása az UEFA-nak mindig a televíziós bevétel. Tehát bármelyik versenysor...
Tehát a közvetítési jogokat eladják.
Így van, így van. És ugye ezért is fontos az, hogy például itt említettem a Nemzetek Ligáját. Azzal, hogy meghirdették a Nemzetek Ligáját, tulajdonképpen az eddigi barátságos válogatott meccsek helyett is egy UEFA versenysorozat zajlik, aminek a jogait az UEFA értékesíti, és nem az egyes szövetségek külön-külön. Természetesen ebből visszaosztanak a Nemzeti Szövetségnek, de minden ilyen versenysorozatot most már a saját hatáskörébe vont az UEFA, ami itt Európában zajlik. Tehát ez azt jelenti, hogy ezeknek a televíziós jogait, tehát a Bajnokok Ligáját, Európa Ligát, Európa Bajnokságot, mindent az UEFA értékesít, és ebből oszt vissza a résztvevő csapatoknak. Tehát az a rendszer, ami mondjuk 20-30 évvel ezelőtt volt, hogy az egyes csapatok, akár a klubok, akár a válogatottak saját maguk tudják értékesíteni a mérkőzéseik jogait, ez már teljesen megszűnt, központi értékesítés van, az UEFA értékesít mindent, vagy ahol éppen FIFA rendezvény van, ott a FIFA, és ebből osztja vissza az összegeket a nemzeti szövetségeknek, illetve a csapatoknak, és még egyszer mondom, a televíziós bevétel a legnagyobb bevétel, jóval nagyobb, mint például a jegybevétel.
Emellett még milyen bevételek vannak? Jegybevétel?
Szponzoráció? A televíziós bevétel mögött a szponzorációs bevétel a legnagyobb. Nem véletlen, hogy akár itt az Európa-bajnokságon is, hogyha mondjuk itt az utolsó csoportkörben, ha valaki kapcsolgatott két mérkőzés között, ami párhuzamosan zajlott, ha esetleg figyelte a reklámtáblát, minden pillanatban ugyanazok a reklámok voltak mindenhol, és ugyanígy Bajnokok Ligájában, ha majd valaki a Bajnokok Ligája fordulóban kapcsolgat különböző csatornák és mérkőzések között, ugyanazokat a reklámtáblákat látja, mert ez is egy központi rendszer. Tehát a stadionokban kifejezetten tilos bármi mást megjeleníteni, úgynevezett tiszta stadion elve működik, tehát ez azt jelenti, hogy aki ilyen mérkőzést akar rendezni, UEFA égisze alá tartozó mérkőzést, ha van bármilyen reklámfelület, azt le kell takarni, el kell rejteni, csak az UEFA reklámjai jelenhetnek meg, és ott természetesen az ő szponzorai jelennek meg. Ez a második legnagyobb bevétele az UEFA-nak, ez ezektől a szponzoroktól származó bevétel.
Ravasz,
minden más... Ravasz. Minden más az csak utána jön, tehát például a jegybevétel is csak utána jön. Természetesen az is egy jelentős bevétel, viszont a jegybevétel az, ami mondjuk már sokkal inkább sokszor az egyes szövetségek, klubok saját maguk kezelik, például mondjuk a nemzetközi klub sorozatokban ott a klubok ezt saját maguk kezelik, itt az Európa-bajnokságon nem, de ebből is részesülnek végül a csapatok a sorozat végén.
És akkor még visszakanyarodva az Európa-bajnoksághoz és a német rendezéshez, Németországnak akkor amellett, hogy ugye sok turista van, ezek jegyet vesznek, szállásolják magukat, repülnek, vonatoznak, stb. Miből van még bevétele? A jegyértékesítésből?
A jegyértékesítés alapvetően az UEFA bevétele, nem Németországé. Tehát ezért mondtam, hogy az UEFA nagyon kényelmes helyzetben van, mert hozzáfolynak be a bevételek, a kockázatokat meg elegánsan átengedi a rendező országnak. Németország számára, amiből profitál, az két dolog.
Országimázs és ilyesmi?
Egyrészt országimázs, és ez egy nagyon fontos tényező. Nyilván ez, amit nagyon nehéz felbecsülni, nagyon nehéz ez pénzügyileg megbecsülni, hogy mekkora ennek az értéke, de itt mindenre gondolni kell. Tehát gondolni kell arra, hogy a következő években a turizmust ezt hogyan befolyásolja Németországban.
Mi van akkor, hogyha most ugye Németország Európa egyik vezető állama, vagy Franciaország, vagy Olaszország rendez Európa-bajnokságot? De mi van, hogyha kisebb állam szeretne rendezni? Gondolom, San Marino nem fog ilyet rendezni, de mik a kritériumok, vagy hogy állapítják ezt meg? Hiszen mi is nekifutottunk már háromszor, nem? Ha jól emlékszem, 2004, 8, 12 volt, az osztrákokkal, akkor a horvátokkal
igen, volt, de aztán egyedül.
Egyedül, és nem jön össze. Mitől függ az, hogy valaki rendezhet EB-t?
Elsősorban attól, hogy milyen infrastruktúrális és szervezési feltételeket tud nyújtani, ez egy nagyobb országnak sokkal könnyebb. És most, hogy 24 csapatos az Európa-bajnokság, ez még inkább szinte lehetetlenné teszi egy kisebb ország számára az egyedüli rendezést. Gyakorlatilag itt a lehetőség csak az, hogy több ország közösen rendez EB-t. Ugye az előző Európa-bajnokság egy nagyon különleges volt, mert ott 12 országban rendezték ezt a tornát, és minden országban csak néhány mérkőzés volt. Magyarországon, ugye a Budapesten, a Puskás Arénában is volt 4 mérkőzés. Ez például egy lehetőség arra, hogy Magyarország és Budapest is rendező legyen. Nyilván egy komplett EB-t is így meg lehetne rendezni, ilyen közép-európai összefogással. Hogy egy konkrét példát mondjak, ugye a következő Európa-bajnokságot 2028-ban Nagy-Britannia és Írország rendezi közösen. Ez azt jelenti, hogy Angliában, Skóciában, Walesben, Észak-Írországban és Írországban is lesznek mérkőzések. A központ természetesen Anglia lesz, tehát ott lesz a legtöbb mérkőzés. A többi kisebb ország az egy-egy stadionnal száll be a rendezésbe. Ez például nekik egy lehetőség. Tehát nyilván sem Írország, sem Wales nem tudna például Európa-bajnokságot rendezni önmagában, így Angliához csatlakozva ezt meg tudják ők is tenni. És ez a lehetőség. Most már gyakorlatilag, hogy egy 24 csapatos Európa-bajnokság esetében ugye olyan mértékű infrastruktúrára van szükség, hogy ezt egy kisebb ország nem tudja megoldani. Tehát ha például mondjuk ez lenne a kérdés, hogy Magyarország vagy egy Magyarországhoz hasonló méretű ország hogyan tudna nagyobb részt vállalni egy Európa-bajnokságban, tehát nem csak 4 mérkőzést, mint amit 3 évvel ezelőtt rendeztünk, azt is úgy tudnánk csak, hogy a szomszédos országokkal összefogva, és valószínűleg azért is országok, tehát nem is biztos, hogy például ketten elegek lennénk hozzá, de mivel itt kicsik a távolságok, itt nyilván akár több ország is tudna csatlakozni.
Vannak mostanában olyan hangok, bár hivatalosan ezt nem erősítették meg, hogy esetleg mégis beszállunk a 36-os olimpia megpályázásába. Ez önreálisnak tartja?
Egyrészt nagyon úgy tűnik, hogy a 36-os olimpia talán már el is kelt, tehát esetleg a 2040-esről lehet szó, de önmagában az, hogy...
De nem arra volt, hogy Ázsia vagy Európa lesz, és akkor...
Igen, de nagyon úgy tűnik, hogy ez Ázsia lesz, méghozzá egy arab ország, valószínűleg Katar és Doha. De ez még egyelőre nem hivatalos, tehát nyilván itt nem lehet pontosan tudni, de elég határozott információk vannak erre. De nyilván most, ha ettől eltekintünk, én azt gondolom, hogy Budapest és Magyarország meg tudna rendezni egy olyan olimpiát, ami hasznos lehet az ország és Budapest számára, de ez nagyon-nagyon precíz tervezésre és nagyon-nagyon precíz fegyelmezett kivitelezésre van szükség. Pont az, amit az előbb beszéltünk, tehát hogy az infrastruktúrát, mert nyilvánvalóan kellenek infrastruktúrális fejlesztések, és nem is elsősorban a sportlétesítmények terén, még azzal állunk egyébként a legjobban, azért ezt nagyjából mindenki látja, hogy milyen sportlétesítmények jöttek létre az elmúlt években, és tényleg ehhez már olyan sokat egyébként nem kellene hozzátenni, pláne úgy, hogy ugye nem csak Budapestre kell gondolni, hanem az ország teljes sportlétesítmény állományát használhatnánk. Tehát ehhez kell a legkevesebbet hozzátenni, kiegészítő infrastruktúrában, közlekedési fejlesztésekben, szálláshelyek fejlesztésében, tehát ilyen egyéb dolgokban viszont nagyon komoly fejlesztések kellenének. Ezt mind úgy kell megtervezni, hogy ez nekünk, magyaroknak hasznos tegyen, hogy az olimpia után mi ezt jól ki tudjuk használni, és ehhez hozzáigazítani az olimpiai terveket. Nagyjából így történt ez egyébként a 2024-es budapesti olimpiai pályázat kapcsán, amit ugye tudjuk jól, hogy idén nyáron Párizs fog megrendezni. Tehát ott is a budapesti fejlesztési tervekhez lett hozzáigazítva az olimpiai pályázat. Nyilván itt gyakorlatilag az idő az szinte már mindent felülírt, de egy új pályázatot is hasonló módon kellene elkészíteni. Még egyszer mondom, szerintem ez reálisan megoldható, de egyáltalán nem könnyű feladat, és az a nagyon fontos, hogy egy nagyon precíz, nagyon pontos, nagyon fegyelmezett tervezés és kivitelezés kell hozzá.
A foci EB a résztvevő országok számára szintén profitábilis? Tehát azok, amelyek részt vettek rajta, otthon rengeteg a drukker, vagy kimentek, vagy nem mentek ki, mondjuk kiesett egy ország, de mégis ebből mit profitálnak?
Mondhatjuk, hogy nekik a legjobb, mert a rendezési költségekkel ugye nem kell törődni. Az UEFA nagyon komoly pénzdíjakat fizet minden résztvevő országnak, tehát eleve van egy közvetlen bevétel. Ha jól emlékszem, ez talán ilyen 9 millió euró csak a részvételi díj, tehát azért, hogy kijutottak a csapatok az Európába.
És ki kapja?
Ezt a szövetség kapja, és a saját belátása szerint használja ezt fel. A Magyar Szövetségnek az a döntése, hogy bármennyi összeget is kap az UEFA-tól, mert nyilván ez attól is függ ez az összeg, hogy hogyan szerepel az adott válogatott az Európa-bajnokságon. Mi ugye a csoportban nem jutottunk tovább, de a csoportban arattunk egy győzelmet, azért jár, azt hiszem, talán nagyjából 1 millió euró plusz díj. Az MLS-nek tehát az a döntése, hogy 30% ennek az összegnek közvetlenül a játékosokhoz kerül, tehát az EB-n résztvevő játékosok között osztja szét, és ha jól emlékszem, 15% pedig az, amit a szakmai stáb között osztanak szét. Azt gondolom, hogy ez egy reális és méltányos összeg. Ez azt jelenti természetesen, hogy így gyakorlatilag minden játékos jó pár millió forintot fog kapni, de szerintem nem nagyon van olyan szurkoló, aki ezt sajnálná tőlük, és a maradék összeget meg nyilván a magyar futball céljára tudja fordítani a Magyar Labdarúgó Szövetség. Ugyanakkor azt se felejtsük el, hogy azáltal, hogy ott vagyunk az Európa-bajnokságon, nyilván itt a magyar gazdaságban is azért nagyon komoly kereslet alakult ki az Európa-bajnoksággal kapcsolatban. Hát most szerintem bőven elég, ha valaki látja az óriás plakátokat, vagy a televíziós reklámokat a mérkőzések szünetében, hogy szinte minden cég az Európa-bajnoksággal próbálja magát eladni, valamilyen módon EB akciót hirdet. Tehát nyilván nagyon sok cég próbálja meg kihasználni ezt a lehetőséget, ezeket a költéseket. Megvannak ugye azok a klasszikus termékek, amelyek ilyenkor mindig jobban fogynak. Ilyenek természetesen a merchandising termékek, ilyen a sör és egyéb élelmiszeripari termékek, ilyen például az elektronikai termékek közül a televízió, nagyon sokan konkrétan ilyenkor vesznek nagyobb televíziót,
ezt
vagy jobban tudják.
Ez tényleg igaz, vagy ez bizonyított?
Nem, ez tényleg
tény,
igaz.
Tehát foci EB, VB idején, vagy előtt megugrik, megugrik az elektronikai eszközök.
Ez így van, ez valós igaz. Nyilván itt szóba került már a sportfogadás, a sportfogadóiparnak is természetesen ez egy csúcsidőszak, tehát a labdarúgó EB és a labdarúgó VB, ez egy óriási kiemelt időszakot jelent a sportfogadó cégek számára, de ugyanígy például sportruházatban is sokkal jobban el lehet adni ezeket a termékeket, és hát ne felejtsük el, hogy a vendéglátóipari helyiségek, ahol ugye...
Ezt akartam kezdve, a közösségi programok révén, ugye?
Így van, ahol ugye nagy kivetítős, közös becsinézések vannak. Ezek nagyon komoly bevételt jelenthetnek ezeknek a cégeknek. Még egyszer mondom úgy, hogy nem mi szervezzük az Európa-bajnokságot, de még ha nem is lennénk ott az Európa-bajnokságon, mint ahogy mondjuk egy világbajnokságon, ugye már nagyon régóta nem voltunk, ott akkor is ezek ugyanígy megvalósulnak, de nyilván az, hogy Magyarország ott van az EB-n, úgy ezeket a termékeket is sokkal jobban lehet értékesíteni, tehát ez még jobban megdobja ezt a plusz keresletet.
Másfele kanyarodunk, az UEFA-ról beszélgettünk, ugye engem az is érdekelne, hogy ugye egy európai szövetség gyakorlatilag, de olyan tagjai vannak, mint Georgia, korábbi nevén Grúzia vagy Azerbajdzsán, ami már azért egy kicsit lelóg az európai térképről. Ki lehet a következő? Kína?
Azt nem tartom valószínűleg, hogy új országok csatlakoznának, csak azért, mert ott vannak Európa-Ázsia határán, mert egyszerűen az már ki van maxolva. Tehát aki ott Európa-Ázsia határán van, gyakorlatilag Ciprustól Törökországon át a kaukázusi országokig, volt szovjet tagköztársaságokig, már mindenki ott van.
De miért akarnak ide tartozni?
Egész egyszerűen az UEFA olyan bevételeket generál bajnokok ligájában, nemzetek ligájában, Európa-bajnokságon, hogy sokkal jobban megéri ide tartozni, mint Ázsiához. Még még úgy is, hogy ezeknek az országoknak Ázsiában több esélye lenne mondjuk egy Ázsia bajnokságra kijutni, vagy az ázsiai bajnokok ligájában jól szerepelni, mint az európaiban. Talán még egy világbajnokságra is több esélyük lenne kijutni, mint Európából, de még így is megéri nekik. Túl azon persze, hogy szakmailag is itt jóval erősebb versenysorozatokban játszhatnak, tehát saját maguk is szakmailag sokkal jobban fejlődhetnek, de gazdaságilag egyértelműen ez éri meg nekik, mert itt jóval több plusz bevételre tudnak szert tenni, tehát ezért van az, hogy aki itt Európa-Ázsia határán van, az mindenki az UEFA-hoz tartozik, sőt még ugye ott van az az Izrael is, aki nyilvánvalóan ugye a szomszédai az arab államokkal való heves konfliktusok miatt inkább az európai sorozatokban játszik, mert Ázsiában ez túl sok bonyodalmat jelentene. Tehát azt gondolom, hogy ilyen szempontból már teljesen ki van maxolva az UEFA, tehát az, hogy újabb országok beléphetnek, az nem valószínű. Az egyébként felmerült, hogy például mondjuk szaúd-arábiai csapatok a bajnokok ligájában pályára lépjenek, de ez...
De az hogy? Hogy?
Nyilván ez egy...
Azt meg kell venni? Vagy
természetesen ez úgy történne, hogy sok millió érve lenne az UEFA-nak arra, hogy befogadja a szaúd-arábiai bajnokot a bajnokok ligájába. Ez egy korábban felmerült javaslat volt, amire az UEFA egyből nemet mondott, de hát nyilván van az a pénz, amiért már igent mondana. Azt el tudom képzelni, hogy a bajnokok ligájában megjelenjenek ilyen külföldi vendégcsapatok, nem úgy, hogy a komplett ország átlép az UEFA-ba, legyen ez akár Szaúd-Arábia, akár Kína, akár más, hanem például a bajnokok ligájában vendégcsapatként részt vesznek, ezt el tudom képzelni, hogy esetleg valamikor majd megvalósul, de olyan különösebb nagy változást ez sem fog generálni, tehát az UEFA az most egy nagyon kompakt és jól működő országrendszer, azt gondolom, és itt azért nyilván arra is figyelen az Európai Szövetség, hogy a saját érdekeit minél inkább szem előtt tartsa, tehát az a pénzösszeg, ami rendelkezésre áll, az tényleg arra használja el, ami a saját futballját fejleszti.
Ez azért érdekes, amit mond, mert hogy azért az ázsiai országok között is vannak nagyon tőkeerős államok, amelyek az utóbbi években vagy évtizedben kezdték el felfejleszteni a sportot és külön a focit is. Akár gondolhatunk az öbölmenti országokra például, vagy ott van Kína. Tehát azért az ázsiai szintér is jelentős abból a szempontból, hogy tudnak mit beletenni a fociba, és nem az van, hogy otthon házilag barkácsolnak csapatokat.
Ez teljesen egyértelmű, hogy így van, óriásit fejlődött az ázsiai futball, elsősorban azért, mert ezek az országok, főleg országimázs szempontból elkezdtek komoly összegeket önteni a labdarúgásba. Ugye Kína most egy kicsit visszafordult, tehát ők elkezdtek sok pénzt belerakni, aztán egy kicsit visszafordultak. Az arab országok nem úgy tűnik, hogy vissza akarnak fordulni, főleg Szaúd-Arábia most ugye óriási lendületet vett. Ők azt gondolom, hogy az Európán kívüli országok között egy óriási új pólust fognak képezni. Tehát az olyan országok, mint mondjuk az Egyesült Államok, ahol ugye szintén van egy nagyon dinamikusan fejlődő labdarúgó bajnokság, az MLS, vagy mint mondjuk a brazil bajnokság, ami azért még úgyis a legjobb brazil játékosok Európában játszanak, még úgyis egy nagyon erős és nagyon versenyképes bajnokság. Tehát az ilyen bajnokságok számára, például mondjuk a globális televíziós és egyéb jogdíjak tekintetében, ezek az új ázsiai bajnokságok nagyon komoly versenytársat jelentenek, de az európai bajnokságokra nem tudnak igazán veszélyt jelenteni. Elsősorban ugye az öt nagy európai bajnokság, tehát a öt topliga, az angol, német, olasz, spanyol, francia bajnokság, ezeknek olyan erejük, olyan dominanciájuk van, amelyet egyetlen Európán kívüli bajnokság sem tud veszélyeztetni.
Köszönöm szépen, és akkor egy záró kérdés, ön szerint ki nyeri az EB-t?
Nagyon jó kérdés, jó lenne, hogyha ez az adás már csak a döntő után menne le. Jelen pillanatban én azt látom, hogy a spanyolok és a németek vannak olyan formában, hogy képesek megnyerni az Európa-bajnokságot, illetve az osztrákok, akiket ugye korábban abszolút nem soroltunk az esélyesek közé, tényleg úgy látszik, hogy nagyon jól játszanak és fel tudják venni a versenyt a legnagyobbakkal, de az ilyen sorozatoknál mindig az a legfontosabb, hogy nem az elején, nem a közepén kell jól játszani, hanem a döntőt kell megnyerni. És ebből a szempontból, aki versenyben van, az bármeddig eljuthat.
Szabados Gábor, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást.
Köszönöm én is.
Önöknek pedig köszönöm, hogy velünk tartottak, a kibeszélőt látták az Indexen, viszontlátásra.
Ennek az epizódnak vége. Hallgasd meg a reklámot is. Szia, kedves hallgató! Én Lajos vagyok. 33 éves Budapesten élek, és a Beatonnál dolgozom, mint showrunner. Te ki vagy? Miért hallgatsz podcasteket? Mik a kedvenc témáid? Mivel foglalkozol? Mivel töltöd a szabadidődet? Szeretnénk jobban megismerni téged. Ha van ránk negyed órád, és szeretnél nyerni egy 10.000 forintos könyvutalványt, töltsd ki a legújabb hazai podcast kutatás kérdőívét a Beaton weboldalán. A pontos cím beaton.hu/kérdőív.
Reklámot hallottál. A műsor a Beaton partnere.